Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! 24. évközi héten Anyaszentegyházunk szenteket is ünnepel a mai napon, Belármint Szent Róbert püspököt, egyháztanítót köszöntjük, Bingeni Szent Hildegárd apátnőre is gondolunk, és ugyanakkor a ferences közösséggel együtt Assisi Szent Ferenc atyánk stigmatizációját is felidézzük. Mindezért hálát adunk értük, Isten nagy kegyelmeiért. Az evangéliumi szakaszunk mai napon Lukács evangélistától való 7. fejezet 11-től 17. versig tartó szakaszt. Ezt olvasom most. Abban az időben Jézus elment Nain városába, vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: nagy próféta támad közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt az egész Júdeában és mindenfelé a környéken. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztust. Krisztust áldjuk, aki jelet ad, aki vigasztal szavaival, aki gesztust gyakorol, furcsa ez a szó, és aki parancsot ad, az ő beavatkozása ebből áll. A halottból élő lesz, és ahogy hittamból tanultuk, Jézus Úr a betegség, a természet erői a halál fölött, amikor pedig jelet ad, akkor azért teszi, hogy a hitet erősítse. Ez a szöveg, amit most hallottunk, az özvegyasszony halott fiának az esete nem található meg a többi evangélistánál. Ugyanakkor azonban hasonló jellegű bibliai és biblián kívüli elbeszéléseket mintáz, és szemmel láthatóan nem hiányoznak belőle a húsvéti megjelenések elbeszéléseivel való hasonlatosság sem. Fontos azt megegyezni, amikor ezt halljuk meg a valóban a többi feltámadási elbeszélést, hogy ezek az újszövetségi szentírásban mindig Jézus feltámadására utalunk. És hogy ezeket a történeteket úgy elemezzük, hogy picit elmélyedünk benne, akkor az összefüggéseket, a hasonlóságokat föl fogjuk ismerni. Jelenlegi esetben, amikor egy fiatalnak mondható anya időlegesen elveszíti egyszülött fiát, és amikor a vele együtt gyászoló, úgymond közösség egészen a város kapujához, azaz a falakon kívülre összegyülekezik, látja, hogy szomorúsága miként fordul örömre fiának váratlan életrekelése miatt. És ekkor, amikor egy sorba idézzük ezeket a mozzanatokat, akkor önkéntelenül is az Úr Jézus halálára, temetésére gondolunk, illetve arra, hogy 3 nap múltán megjelent a város falához közel fekvő kertben. Hasonlóságok, vagy véletlenszerűek, vagy egyik esemény a másikkal valami egybeszőtt szerkesztői munka eredményei, ez most igazán mindegy. A naini özvegy fiának feltámasztásáról szóló példabeszédet, elbeszélést nem szabad pusztán szimbolikus cselekedetnek tekintenünk. A síksági beszéd után Jézus Galilea vidékén folytatja az ő tevékenységét. Tanítványai és a nagy tömeg elkísérik mindenhová. Lukács szerint Krisztus gyülekezete, mint egy vándorló közösség. És a gyászmenet, amellyel az Úr Jézus és övéi a tanítványai találkoznak, csak kevéssel előbb haladt át a város kapuján. Jézus csodás beavatkozásának, úgymond, mint egy előzményeként látjuk, Lukács felidézi az édesanyja kétségbe esett fájdalmát, és a többiek a közösség fájdalmát, gyászát, általános szomorúságát. Megemlíti még azt is, hogy pedig Lukács nem szokott a részletekbe elveszni, hogy az asszony már elveszítette a férjét is, és most elveszítette egyetlen fiát. Nem kell hangsúlyoznia, mert mindenki tudja, hogy milyen súlyos szerencsétlenség ez különösebben abban a világban, amelyben ő él. támaszát, a megélhetését, a jövőt is elveszíti velük együtt. És szíven üti Jézust ez a helyzet. Érdekes összehasonlítani a magyar fordításokat, most már 4-5 féle azonnal kezünk ügyébe köre, de többet is találunk, és csak a katolikus fordításokra utalok. Megesett rajta a szíve, vagy más fordításban, hogy megszánta. Milyen szép ez a kifejezés, megesett rajta a szíve. Meglátja a fájdalomtól sújtott asszonyt, és azonnal elindul feléje. Az Úr szó kimagaslik 13. versben, a Kyriosz, ho Kyriosz. Az evangélista így mutatja be Jézust, és nem feledkezik meg a szerencsétlen asszony iránti együttérzés és részvét bemutatásáról sem. Kihangsúlyozza, hogy Úr, aki ugye hatalommal bír, és ugyanakkor megjelenik Jézus figyelme, jósága. Szüksége van a közösségnek is arra, hogy meggyőződjék, jelet kapjon, meggyőződjék a csodatevő erejéről, és különösképpen, hogy meggyőződjék az ő szeretetéről. Ez az Úr, ez a Kyriosz elnevezés, ez nem véletlen. Úgy tűnik, hogy Lukács tudatosan választja. Képes arra ez az Úr, hogy egyenrangú félként közeledjék az emberhez, különösen, amikor az rászorul a segítségre, hogy könyörületes ez az Úr, és egészen a könnyekig meg tud hatódni. Nem valószínű, hogy a görög igen megrendít bennünket, és sokat fog mondani, splank nidzomai, amely itt szerepel, és ez Lukácsnál azt jelenti, hogy gondja van arra, hogy általában ő, aki nem nyilvánítja ki Jézus érzelmeit, itt ezt a mély megindultságot kifejező igét, ezt használja. Könnyekig meg tud hatódni ez az Úr. A síkságon mondott korábbi párbeszédekben, ugye emlékezünk, Jézus boldognak mondja a szegényeket, a szomorkodókat, és most azt látjuk, hogy odalép a szomorkodóhoz, és nem azt mondja, hogy törődj bele a fájdalmadba, nem azt mondja neki, hogy fogadd el Isten kezéből, ami adatot neked, lépjél túl, vagy valami hasonlókat, hanem érezzük, hogy azon van, azon fáradozik, hogy élve hagyja vissza a fiát. Lukács evangélista együttérzéssel szemléli az alázatosak és szegények helyzetét, és ezt hasonlóképpen tapasztaljuk nála, hogy érzékeny az asszonyok helyzete iránt is, hiszen hogyha megfigyeljük az ő evangéliumát, akkor megállapíthatjuk, hogy egyedül ő emlékezik meg Jézus kíséretében levő asszonyokról is, Jézusnak Mártával és Máriával folytatott párbeszédéről, valamint a Máriával kapcsolatos állásfoglalásáról, aki húgától eltérően nem nyugszik bele a szolgai állapotba. És úgy, mint az apostolok cselekedeteiben is feltűnnek az asszonyok az egyházi vezetésben, Mária, Lidia, Priscilla és Aquilla és a diakonisszák. Tehát Lukács érzékeny az asszonyok helyzete iránt. És ő, akiről az imént említettem, hogy ritkán merül el a részletekbe, hogyha nincs azoknak teológiai vagy pasztorális jelentőségük, most mégis Jézus beavatkozásánál kiemeli a vigasztaló szavakat, ne sírj, kiemeli a gesztust, hogy odalép és megérinti a koporsót, hogy életre szólítja az ifjút, a parancsot, hogy elhangzik ez a felszólítás, hogy kelj föl. És bizonyára, akik ott voltak, ismerik a bibliai hagyományt, az írást, és eszükbe jut Illés, aki visszaadja az úgynevezett feltámasztott gyermeket a szárepta özvegynek. Gondoljuk az első királyok könyvére. Idézzük fel a százados szolgájának a meggyógyítását, annak az eseményét és esetét, mi ezt a hasonlóságot a gyógyítással, vagy a szíriai hadseregparancsnok Námán gyógyulásának esetét. Jézus nem szakad el a proféták vonalától, és mindegy felülmúlja azt. A befejezés Krisztus által megnyilvánult isteni hatalomnak az ünneplése, Lukács szerint a csoda, a jézusi jóságnak a gesztusa, az alázatosak és a szenvedők felé, egyben azonban Isten látogatása az ő népénél. Küldötteinek üdvöt hozó cselekedetein keresztül végső fokon ő nyilvánul meg az embereknek. Az általában elérhetetlen és láthatatlan Isten olykor-olykor megnyilatkozik szóvivőink keresztül, és az Úr Jézus tetteiben Isten megnyilvánulása felülmúl minden várakozást. Ezért a népével való találkozás, ez a látogatás itt különleges hangsúlyt kap. Krisztus műve Isten látogatásához hasonlóan nem csak a galileaiaknak szól, akikkel találkozik, hanem az egész izraelita népnek, és ennek következményeként az egész emberiségnek. Azért van az, hogy szavainak és tetteinek vízhangja elterjed az egész vidéken. Igyekeztem keresni olyan verset, esetleg amely a nain ifjúval foglalkozik, és amely ezt a jelentet megragadja, és találtam is egyet, ezt szeretném befejezésül felolvasni. Jobbágy István jegyzi ezt a kis verset, és arra gondoltam, hogy ha vajon ezt a jelentet szeretnénk mi magunk megfogalmazni, vajon mennyire lenne sikeres, a lényeget bele tudnánk-e foglalni egy egyszerű kis versbe. A nain ifjút halál elragadta, egyedül maradt már özvegy édesanyja. Siratja, siratja kicsi város népe, viszik és kísérik temető kertjébe. Az Úr Jézus éppen a várost eléri, az özvegyet szánja, ne sírj, mondja néki. A koporsót akkor megérinti karja, és a fiú fölkél, szóra nyílik ajka. Átveszi anyja, s dicsőítik Istent, Nain városában, hogy így csodát mívelt. Hisszük, hogy halálunk annyi, mint egy álom, mert Jézus feltámaszt, Úr ő a halálon. Kedves testvérek, Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Megesik rajtunk a szíve. Azért jött, hogy éljünk, és nem csak vigasztal bennünket, hanem megérint bennünket halotti állapotunkban, hogy életünk legyen. Megérint, fölemel bennünket, és beteljesítette azt, amiért jött. Szálla alá poklokra, megszabadít a halál és a bűn fogságából. Földi életünkben pedig újból és újból életre hív és segít a megtérésünkben, a visszatalálásunkban, a bűn bocsánatában. Az Úr, ez az erős Isten, aki közöttünk megjelent. És ez a mi válaszunk. Nem félelem akarjuk, hogy elfogjon bennünket, bár ez a Isten hatalmas nagyságán való megrendülés, ez nyilván a miénk, de a néppel együtt mi is akarjuk megvalani, hirdetni, hogy nagy próféta támad közöttünk, hirdetni és vallani, hogy Isten meglátogatta az ő népét. Eljött Jézus a mi üdvösségünkre, hála és dicsőség legyen néki. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!